Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Az is elég izgalmas, hogy a nyugdíjasoknak elég lesz-e az inflációt követő, vagy olyan mértékű emelés. Ugye 2,7%-ot javasol a kormány erre, a nyugdíjasok országos képviselete meg borzolta a szemördökét, hogy azért ez kicsit kevés lesz, hasít a gazdaság, és hát a nyugdíjasokat jobban meg kéne becsülni.
Ennyi van leírva a régi törvényben.
Ennyi van leírva, úgyhogy az, hogy ez most sok vagy kevés, vagy elég, vagy mit lehet ezzel kezdeni, Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát az, van egy kis morgás, kevésnek tűnik. Nem tudom, hogy hogyan állunk a reál nyugdíjakkal, mennyiben követő ez, ugye itt nyilván ilyen alkalmi juttatásokat is ehhez hozzá kéne adni, az ember azt sejtheti, hogy az rendben van, de akkor meg elő kell venni ezt a külön számolt nyugdíjas inflációt esetleg, azzal korrigálni, azzal megnézni, szóval mit mondanak most nekünk ezek a számok?
Hát alapvetően azt mondják a számok, hogy a nyugdíjak hozzávetőleg a pénzromlás mértékének megfelelő ütemben emelkednek, vagyis a nyugdíjak reál értéke megmarad. Ehhez jön hozzá tulajdonképpen egy minimálisnak mondható további tétel az Erzsébet utalványokkal, az időnként kapott nyugdíjprémiummal, de ezek összességében azért olyan nagyon sokat nem jelentenek. Nagyjából úgy számolhatunk, hogy körülbelül olyan talán 1%-os reál nyugdíj emelkedés lehet, de ugye azért ez annyiban becsapós, hogy ezeket eseti jelleggel adja a kormányzat, emiatt tehát a következő évben az alapnyugdíjba nem épül bele, hanem marad továbbra is ugyanaz a nyugdíj megállapítási szabály, ami csak az inflációval követett nyugdíjemelést jelenti, és akkor ha a következő évben megint kap valamit a nyugdíjas pluszba, akkor annak egy kicsit örülhet, de alapvetően ez az infláció követő, tehát reál értékű nyugdíjemelés van ma Magyarországon.
Aha, ez odáig jól is hangozna, ugye, hogy nem romlik az értéke, viszont hogyha a bérekhez hasonlítjuk, amelyek meg azért a reálbér növekedés jelentősebb, mint amekkora az infláció, tehát reál szinten, most nem is tudom pontosan mennyi, de biztos, hogy egy ilyen 10%-hoz közelítő mértékű, akkor viszont van egy ilyen lemaradása, egy ilyen a bérekhez viszonyítva a nyugdíjaknak.
Abszolút igazad van, talán onnan érdemes ezt elkezdeni, hogy ugye elméletileg, ha semmi nem változna a demográfiában, akkor ahogy növekednek a bérek, a rárakódó lineáris adóterhek hatására a kormányzatnak, a mindenkori kormányzatnak annyival több pénze jut, például nyugdíjakra is. Ezért ugye tulajdonképpen tök logikus lenne, hogy a bérekkel együtt emelkedjenek a nyugdíjak is, hiszen a bérek után fizetendő közterhek elvileg kitermelik a mindenkori nyugdíjakat, ugye, és a változás is lehet lineáris. Igen ám, csak hogy ugye ez már nagyon régóta nem követi, hát szinte senki a világban, de Magyarország sem, hiszen ugye az a helyzet, hogy egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb az adófizető. És ezt tulajdonképpen, ezt az egyre több nyugdíjas, egyre kevesebb adófizető típusú egyensúly felborulást a kormányok a nyugdíjrendszer piszkálásával szokták helyre rakni. A piszkálás egyik oka az, amit ma is látunk évről évre, ugye egy fokozatos nyugdíjkorhatáremelés, tovább fizessél adót és kevesebb ideig vegyél igénybe nyugdíjat. A másik pedig az, ami egy kicsit finomabb megoldásnak tűnik, hogy ne emeljük a nyugdíjakat olyan mértékben, amilyen mértékben a bérek emelkednek. Ez ugye tulajdonképpen nálunk nagyon régóta így van, mert ha valaki emlékszik rá, 2015 a svájci indexálás nevű nyugdíjemelési szabály volt érvényben, ami azt jelenti, hogy körülbelül a reálbér emelkedés felével emelkedhetnek a reál nyugdíjak, de ez bebizonyosodott, hogy ez is kevés, ezzel is föl fog borulni a demográfiai helyzet miatt a nyugdíjrendszer, egyszerűen nem lesz vagy elég nyugdíj, vagy nem lesz pénz semmi másra, és ezért ugye bevezettük 2010-től az infláció követő nyugdíjrendszert. Innentől kezdve teljesen elszakadt a bérektől tulajdonképpen a nyugdíjak képzése, ami miatt talán most lehet ez nagyon látványos és nagyon fájó a nyugdíjasoknak, az, hogy egészen az mondjuk 3 évvel ezelőttig a bérek azért, ha valaki emlékszik, nem nagyon nőttek gyorsan. Válság volt Magyarországon és Európában is. A bérek növekedése azért elég szerény volt, ezért az, hogy az inflációval növekedtek a nyugdíjak, a bérek meg egy kicsit ennél többel vagy kevesebbel, az nem volt nagyon látványos. Most, hogy ilyen a reál bérek is 7-8%-kal nőnek, a bruttó bérek meg ugye ilyen, ahogy te is mondtad, ilyen 10% körüli szinten. Ez óriási különbséget jelent, és itt meg lehet nézni, hogy ez a nyugdíjak és a bérek aránya, ennek mindenféle ilyen helyettesítési rátái vannak, ez az elmúlt 3 évben meredeken elkezdett zuhanni, és tulajdonképpen ilyen majd közel 70%-os szinttől ilyen 60% körülre esett, és hát az a rossz hírünk van, hogy tulajdonképpen nagyon valószínű ez a folyamat ez folytatódni.
Aha, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez már gyakorlatilag az, amiről szoktunk beszélni, ugye, hogy nekünk már nem lesz nyugdíjunk idézőjelben, ez gyakorlatilag így fog szépen megjelenni, hogy ez a folyamat folytatódik, és egyre inkább nyílik ez az olló a bérek és a nyugdíjak között.
Pontosan, tulajdonképpen ugye a szabály 2010-ben ezt, ha úgy tetszik, akkor elintézte, hogy ez így történjen, csak mondom, az első 5 évben mondjuk ez nem volt nagyon látványos. Amióta van rendes béremelkedés Magyarországon, mert van gazdasági növekedés, most kezd elhatni tulajdonképpen az infláció követő béremelkedés abban az értelemben, hogy a bér tömeghez képest és a bérek növekedéséhez képest a nyugdíjak azok elkezdenek apadni. És ennek az a vége valahol a mindenféle hát, nagy bizonytalanságú beslések szerint, hogy ez a egykor 70% körüli helyettesítési ráta, ami mondjuk egy ilyen átlag nyugdíj és egy időskorú átlagfizetés közötti arány, ez valószínűleg ilyen 30% körüli szinte is csökkelhet. Tehát magyarán szóval nem kell csinálni idézőjelben semmit a nyugdíjrendszerrel, akkor is a nyugdíjasok azt fogják érezni bizony, akár mi is majd, ha nyugdíjba vonulunk, hogy nagyon kevés a bérekhez képest a nyugdíj, feltéve persze, hogy egyébként a bérek a következő években is tudnak szépen emelkedni, és ezáltal tulajdonképpen a nyugdíjak valóban egy érdemben alacsonyabb megélhetési szintet fognak jelenteni a bérekhez képest.
És akkor itt jön az örök mantra, ugye az öngondoskodás, hogy ezt a lukat ezt gyakorlatilag másképp nem lehet betömni, tehát nem lesz egész egyszerűen elegendő forrása a kormányzatoknak, nem csak nálunk, hanem mindenféle gazdaságban, hogy ezt állami pénzekből pótolja.
Igen, tulajdonképpen a helyzet az, hogy persze a nyugdíjrendszerhez sokféleképpen hozzá lehet nyúlni, vehet egy nagy levegőt a társadalom, és azt mondhatja, hogy már pedig akkor áldozunk többet a nyugdíjakra, de ugye minél többet áldoz valaki a GDP-ből a nyugdíjakra, annál kevesebb pénz jut gazdaságfejlesztésre, fejlődésre, egyéb dolgokra, amik lehet, hogy egyébként visszahatnak később a nyugdíjra is, hiszen ha nem növekszik a gazdaság, nem növekednek a bérek, nem növekednek az adók, akkor nyilván a nyugdíjból se lehet annyit fizetni. Úgyhogy igazából valóban az a helyzet, hogy ma úgy gondoljuk, hogy az 20 év múlva az egyensúlyi nyugdíjrendszer ez egy ilyen nagyon-nagyon szerény nyugdíjat tud fizetni, ha nem változtatunk ezen a szabályon. Mit lehet tenni? Egyrészt ugye lehet tenni...
Már pedig tegyük hozzá, hogy nem racionális a mindenkori kormányzatok szemszögéből, hogy ezen változtasson. Aki ugye azzal küzd, hogy fönntartsa a nyugdíjrendszernek a fenntarthatóságát.
Igen, hogyha ez a legegyszerűbb fenntarthatósági módja valóban a nyugdíjrendszernek, ugye, és akkor ezt lehet megéresíteni egy-két egyedi kis nyugdíjemeléssel, kis ajándékkal, kis egyébben, de igazából ez nyilván azért összességében a nyugdíjasok életszínvonalát nem fogja érdemben emelni. És ugye valóban itt az a kérdés, hogy mit lehet tenni. Az egyik lehetőség, mint mondtam, az, hogy veszünk egy nagy levegőt, és mégis eldöntjük, hogy többet áldozunk nyugdíjra. Ez egyelőre nem nagyon van benne a közbeszédben, és valóban, mint mondtam, ennek azért nagyon sok hátulütője is lehet. A másik lehetőség az, hogy valamilyen módon az emberek elkezdenek öngondoskodni. Ez az öngondoskodás, ez ugye nagyon régóta mondott mantra, és nagyon szemlátomást senki nem nagyon hisz benne. Tehát ha megkérdezzük az embereket, akkor minden felmérés azt mondja, hogy igen, tudom, az állami nyugdíj nem lesz elég a megélhetésemre. Következő kérdés, és takarékoskodsz-e időskori éveidre? A válasz az, hogy nem, mert nincs miből, ugye? És hát most ezt lehet ezen vitatkozni, hogy van-e miből, vagy nincsen, de kétségtelen, hogy a jelenbeli fogyasztástól kell lemondania valakinek ahhoz, hogy nyugdíjra félretegyen, és innentől jön az a kérdés, hogy mit lehetne csinálni, és azt gondolom, hogy egyébként ebben lehetne tenni valója nem csak az embereknek, hanem az államnak is, hogy valamilyen módon megpróbálja ösztönözni ezt a fajta időskori gondoskodást. Erre például Holzer Péternek az egyik ismert magyar nyugdíjszak az ötlete az, hogy amit Új-Zélandtól Nagy-Britanniáig több helyen már alkalmaznak, ilyen kicsit ilyen kvázi kötelező takarékoskodás, ahol az állam meg a vállalatok is valamennyi pénzt oda tesznek a egy valamiféle egyéni nyugdíjszámlára a munkavállalónak, plusz a munkavállaló is a nettó béréből még valamennyit beletesz ebbe, és akkor ebből képződik egy olyan típusú vagyon, ami jól kiegészítheti esetleg ezt a dolgot. Ugye hát ez nagyon hasonlít valójában az egykori magánnyugdíjpénztárnak.
Igen, csak hallgatom, hogy mintha már lett volna gondol, valami ilyesmi.
Ismerős az
Igen, annyi különbség talán van, hogy ott az állam ugye deklaráltan a saját adójáról lemondott, és azt lehetett elrakni magánnyugdíjpénztárba, itt pedig arról szólna a dolog, hogy a magánszemély a nettó béréből
fizeti. Már adózottból,
és ez az állam tesz talán valamit még hozzá, de az se feltétlenül ilyen dedikáltan járulékokból, hanem egyéb módon, és akkor talán azért ez egy kicsit több bizalmat ad a rendszernek, de kétségtelen, hogy mondjuk az elmúlt 10 év magyar nyugdíj rendszerbeli változásai azok nem segítik a bizalmat ebből a szempontból, de az meg biztos, hogy valamit kellene csinálni, mert ugyan fafejű közgazdászként bólogathatunk azon, hogy hát bizony a fenntartható nyugdíjrendszer alacsony nyugdíjakat jelent, de azért ennek nagyon sok szociális feszültséget okozó hatása lehet. Ugye el szoktuk mondani sokszor, nem annyira közismert, hogy ma még, vagy az utolsó ismert adatok alapján egyébként a magyar társadalom nem gondoskodik rosszul a nyugdíjasokról összességében és átlagosan, ezt hangsúlyozni kell, abban az értelemben, hogy a bérekhez képest a nyugdíjak még relatíve magasak, az általam emlegetett 30%-os helyettesítési rátát az írek például már most tudják, de több más országban is lényegesen alacsonyabb. Mi az utolsó hivatalos adat szerint a negyedik leggálánsabbak vagyunk ilyen értelemben a nyugdíjasokkal, de mint mondtam, ez az, ami nagyon meredeken fog zuhanni a következő években, és valóban szépen lassan előfordulhat az, hogy valóban a nyugdíjasok egy jelentős része bizony komoly megélhetési problémákkal fog küzdködni.
Nem tette vidámabbá minket, de hát ez van, ez a helyzet, úgyhogy erre kell készülni. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, jó munkát és szép napot neked.
Köszönöm szépen nektek is.
Sziasztok. Szia. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk.
Nagyon tanulságos volt. Szerintem mindenkinek, akármelyik oldalról nézzük, tehát igen, mert hogy benne van a törvényszerűség, mármint ugye a makro oldalról, az, hogy racionális, amit az állam csinál. Hát meg nyilván az a politikai oldal is, hogy az állam szempontjából is racionális, hogy kampányidőszakban megeteti az embereket az egyszeri cuccokkal. Tehát ennek az egész, hogy mi folyik is, szerintem talán jobban érthető mindenkinek.
Mindenképpen meg az, hogy ugye beszélünk erről, hogy majd milyen kevés lesz, meg majd hogy lesz, meg hogy mint lesz, és közben ez már elindult, ez a folyamat. Csak egy ilyen kicsit látens módon, ugye, hogy...
És az is fontos, hogy ebből kiderült, hogy miért nem várható változás, meg miért súnyog az egész kérdéssel az állam, nem csak nálunk, egyébként mindenhol.
Minden fejlett gazdaságban.
A probléma az hasonló, és értelemszerűen nem szeretik ezt vita témaként senki se hallani. Ügyesen, racionálisan viselkedik az állam a maga szempontjából. Aztán kérdés, hogy amikor ebből társadalmi feszkók támadnak, akkor az hogyan kezeli? Náluk ezt is a saját szemszögből ügyesen kezelték eddig. Ezek az egyszeri Bözsi utalványokkal és társaikkal.
Ja, Bözsi. Uh-huh. Na, akkor menjünk tovább rövid hírekkel, aztán jöjjünk vissza.
A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság. Akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.